Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Újra Dárdai Pál lett a Hertha labdarúgó csapatának vezetőedzője. A berlini klub hétfőn a honlapján jelentette be, hogy a 44 éves tréner veszi át az együttes irányítását, a stáb tagja lesz kapusedzőként Petri Zsolt. A magyar szakember, akinek megbízatása 2022 nyaráig szól, 2015 és 2019 között már irányította a berliniek első csapatát. Akkor bent maradt az együttessel az élvonalban, később pedig európai kupaindulást jelentő helyen végzett vele. A tréner most Bruno Labbadiát váltja a vezetőedzői poszton. Dárdai Pál játékosként klubcsúcsot jelentő 297 mérkőzésen szerepelt a berlini klub mezében. Eközben szintén edzőváltás volt Londonban a Chelsea csapatánál, ahol Roman Abramovich tulajdonos menesztette Frank Lampard menedzsert, akivel a 9. helyen állt a csapat. A Chelsea a legutóbbi 8 bajnoki mérkőzéséből 5-öt elveszített, így jelentősen visszaesett a tabellán. A 42 éves Frank Lampard, a Chelsea korábbi kiváló bajnokok ligája győztes középpályása, 2019. júliusa óta irányította vezetőedzőként a londoni együttest. Az edzőváltásokról Kalapos Mihály készített összefoglalót.
A Kicker című német szaklap már vasárnap este arról írt, hogy a Hertha BSC labdarúgó csapata hamarosan bejelenti Dárdai Pál visszatérését a kispadra, miután a szombati Werder Bremen-től hazai pályán elszenvedett 4-1-es vereség után megvált a vezetőedzőtől és a sportigazgatótól a klub. A bejelentés Dénes Tamást sem lepte meg.
Mindenképpen változásra érett a helyzet, hiszen a tulajdonképpeni fő támogató és most már a tulajdonosi hányadot is tekintve jelentős befolyással rendelkezik. Ez a Windhorst úr. Nyilván nem nézte jó szemmel azt, hogy a Hertha történetének a legnagyobb erősítése, ami több mint 100 millió eurót tett ki, az ilyen síralmas eredményre vezet. A Hertha a nemzetközi kupaindulást tűzte ki céljául az idény előtt, ehhez képest a csapat a kiesés ellen harcol. A másik, hogy Michael Prézer, a volt sportigazgató, akit szintén menesztettek, nem csak az edző Bruno Labbadiát, Dárdai Pálnak rossz lett a viszonya, ők együtt futballoztak, aztán egy ideig sportigazgató vezető-edző viszonyban is dolgoztak együtt, de hát Prézer volt az egyik, aki azon kardoskodott, hogy ne hosszabbítsák meg 2019 nyarán Dárdai Pál szerződését a Hertha vezetőedzői posztján. Úgyhogy Préznek a menesztése is megnyitotta Dárdai előtt a kaput.
A nap másik futballhíre volt, hogy menesztette a vezetőedzői posztról Frank Lampardot az angol labdarúgó bajnokságban 9. helyen álló Chelsea. A londoni klub közleményében Roman Abramovich tulajdonos azt mondta, nem volt könnyű meghozni a döntést, mert nagyon tiszteli Lampardot, és a személyes viszonyuk kiváló.
Nem szóval arról, hogy egy olyan csapattal, amelyet ilyen őrületes összegért, mint 200 millió euróért erősítettek meg, nyilván jobb szereplés vár mindenki a tulajdonosi körrel az élen. Noha a Chelsea egy olyan klub, az angol Big Six klubok közül talán leginkább az, amelyikben gyakori az edzőváltás, de azt nem lehetett kiszámolni, hogy Frank Lampardnak a játékos múltja mennyire lehet védőpajzs, és mennyire bánik ugyanúgy vele Abramovich tulajdonképpen, mint a korábbi edzőkkel. A mostani döntés az megválaszolja a kérdést, Lampardnak nem jelentett mencsvárat a játékos múltja, és menesztették a Chelsea-ről. A Chelsea számára a bajnokok ligája indulás nagyon fontos, és úgy tűnik, hogy a mostani felállásban ez álom. Elég szoros azért az angol bajnokságban, a Chelsea hátránya nagy.
Időközben a Chelsea vezetői bejelentették, hogy a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek. Az új menedzser másfél évre szóló megállapodást írt alá, és már szerdán a Wolverhampton ellen bemutatkozott a csapat élén, amely 0-0-ás döntetlen ért el. A 47 éves szakember korábban hazájában a Mainzot és a Borussia Dortmundot is irányította, majd 2,5 éven át, tavaly december végéig a Paris Saint-Germain edzője volt, és augusztusban bajnokok ligája döntőbe vezette a fővárosi csapatot. Párizsban másodedzőként Löw Zsolt segítette a munkáját, és a magyar szakember Londonban is a német tréner mellett dolgozik. Bár még teljes a bizonytalanság, a legtöbb szervező már meghirdette a március közepétől esedékes futóversenyeit, mondta az Inforádiónak a Budapest sportiroda versenyigazgatója. Kocsis Árpád hozzátette, a futás népszerűségét jelzi, hogy tele vannak a futóboltok, és rengetegen indulnak a virtuális futóversenyeken. Kalapos Mihály interjúja.
Ugyanolyan sötétben tapogatózzunk, mint bármelyik szakma a piacon, legyen az étterem, rendezvényszervező, fitnessterem. Nagyon bízunk benne, hogy gyorsan megoldódik a járvány, és eljut arra a szintre, amikor ismét el lehet engedni valamilyen szinten a gazdaságot, akár csak azok, akik már be vannak oltva, vagy túlestek rajta, de azt gondolom, hogy ezek a döntések nem a mi kezünkben vannak. Ahogy azt szoktuk mondani, a magyar közlönyből élünk, ami a magyar közlönyben megjelenik, és amit a magyar közlöny, a magyar kormány lehetővé tesz a gazdaságnak, azzal fogunk élni. Az jellemző egyébként most, hogy gyakorlatilag március közepétől szinte minden szervező tervezi azokat az eseményeket, hagyományos eseményeket, amelyeket hosszú évek óta megrendezett, és azokat legtöbb szervező meg is hirdeti. Mi is például megtettük, hogy már egy-két hónapja lehet nevezni az április hagyományos Telekom vivicsétára, meghirdettük az őszi Vízzel Budapest félmaraton, Spár Budapest maratont, és folyamatosan hirdetjük az év összes eseményét, és bízunk benne, hogy ezekre sor kerül.
Milyen visszajelzések érkeznek arról, hogy a futók ebben a téli időszakban mennyire futnak, illetve hát egyáltalán mit tanácsol, hogy mondjuk mínusz 5 fokban érdemese például a Városligetben 3 kört futni?
Van egy híres mondásunk, hogy nincs futásra alkalmatlan idő, csak gyenge akarat. Én azt gondolom, öreg amatőr futóként, az öreg itt a döntően arra vonatkozik, hogy több mint 30 éve, majdnem 40 éve futok. Én azt gondolom, hogy mínusz 8-10 fokig bármikor ki lehet menni, föl lehet öltözni, nem kell túlöltözni. A másik híres mondás, hogy aki télen kimegy, és az első egy kilométeren kicsit nem didereg, akkor túlöltözte, hiszen a futással hőt fogunk termelni, de egyáltalán nem fázunk. Tehát nyugodtan ki lehet menni, sőt ki is kell menni. Ez még a kezdőkre is igaz, bár szoktam azt mondani, hogyha valaki 10-20 év után, vagy életében először elkezd futni, azt ne a január 1-i fogadalommal tegyen, mert egy kezdő futónak azért meg kell küzdeni az időjárástól. Jobb, hogyha február végén, márciusban kezdi el, addig vagy sétáljon, vagy erősítsen, vagy menjen terembe. De azok, akik már mondjuk minimum egy szezont végigfutottak, azok nyugodtan irány a természet is gyerünk ki. Nincs is annál csodálatosabb, mondjuk, mint egy hideg reggeli, ropogós reggelen, akár hóban, vagy zúzmarában futni. A táj is csodálatos, a levegőt harapni lehet, és a szemnek pedig ez a fehér táj egy csoda, bízunk benne, hogy ilyen lesz ezen a télen is. Tehát futni mindenképpen menni kell a természetbe.
Teremben most azért nagyon nem lehet futni, hiszen a fitness termek zárva vannak, ha csak valakinek a lakásában nincs futópad.
Így van, tehát a fitness termek ugye abszolút zárva vannak még valameddig, viszont egyre több futópadot értékesítenek magánembereknek, illetve egy érdekes, amit a futók is alkalmaznak, bringások, filatonosok mellett, hogy görgőket veszünk, és a kerékpárunkat föltesszük egy görgőre benne a lakásban, akár egy számítógép képernyő előtt, akár egy film előtt, és bizony másfél-két óra hosszát különböző erőfokozatokban lehet biciklizni, sőt ugye már olyan okos görgők vannak, amikor mondjuk beállítom a Tour de France egyik szakaszát, és a görgő olyan terhelést kér tőle, mint a fölmásznék valamelyik nagy hegyre, vagy éppen óriási lejtő mennék le. Tehát kényelmesen nagyon jól lehet otthon a lakásban egyedül is edzeni. A másik kérdés ugye az volt, hogy a futók vajon hogy állnak ez a helyzethez. Dugik vannak a futóboltok, mindenki futócipőt, futóruhát vesz, és az látszik is az utcákon, tereken, az egész országban és a természetben is. A másik, ami azt mutatja, hogy az emberek nagyon-nagyon mozognak, pont úgy, mint tavaly tavasszal, amikor az első bezárása volt az országnak, hogy a virtuális futóversenyekre rengetegen jelentkeznek. A virtuális futóverseny ugye az, amikor meghirdetünk különböző távokat, és azt mindenki ott és akkor teljesít, ahol akarja, mondjuk körbe lehet futni a Velencei tavat, ami 30 kilométer, Szolnokon, vagy Szegeden, vagy éppen Budapesten a római parton is. Mérni kell ezt telefonnal, vagy okosórával, feltölteni, beküldeni, és gyakorlatilag teljesül a verseny, és megkapja a futó a gyönyörű szép érmét. Óriási csúcsokat dönt mindenki, aki ilyen versenyt meghirdet. Arra szocializálódtak nagyon sokan, több százezeren az elmúlt években, hogy részt vesznek minimum egy futó eseményen, hát erre ugye jó régen volt lehetőség, ez a pótlás. Illetve van még egy újdonság, az úgynevezett instant körök, az instant futóversenyek és túl, ahol pedig az okos telefonnal kell követni egy előre kijelölt útvonalat, és azt lehet ugyanúgy bármikor teljesíteni. Ezek is nagyon-nagyon népszerűek. Az olimpiai ötpróba, ugye, mert a szabadidő sport egyik legnagyobb akciója, ebben az időszakban rengeteg ilyen túrát hirdetett meg, tehát mondjuk föl tudok sétálni, kirándulni, vagy éppen futni Mátra Füledről a Kékes tetőre, egy megadott 10 kilométeres útvonalon, de több száz ilyen úgynevezett instant kör van most már a magyar interneten. Kifogás, senki nem tud találni, hogy nem tud valamilyen sportolni ebben az időszakban.
Kocsis Árpádot, a Budapesti Sportiroda versenyigazgatóját hallották. Majoros Gergely lett a szlovák jégkorongligában szereplő Érsekújvár vezetőedzője. Megbízatása a szezon végéig szól. Magyar szakember mostanáig nem dolgozott komoly hokis nemzet bajnokságában. Virányi Zsolt kérdezte Majoros Gergelyt.
az nem szokott működni, hogy a edző vagy a játékos keresi a klubot, úgyhogy természetesen a klub keresett engem. Beszéltünk már korábban is, a családi dolgok úgy alakultak, hogy mostanra gondoltuk azt a feleségemmel, hogy belemerünk már vágni egy ilyenbe. Most, hogy már olyan nagyon nagy a legkisebb fiunk, mert már egészen 3 hónapos, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe a falamba.
Számodra 41 évesen mit jelent ez? Ugye a miskolci Jegesmedvékkel, illetve hát legutóbb a Macnál dolgoztál, a felnőtt csapatnál, és most a Mac utánpótlását például így teljesen ott kell hagyni?
A kérdésed első felére válaszolva, óriási lehetőségnek látom ezt, és nagyon nagy megtiszteltetésként élem meg azt, hogy magyar edzőként Szlovákiában vezetőedző lehetek az első osztályban. Mérföldkő lehet az én karrierem, illetve mindenképpen az, hogy sül el, azt majd meglátjuk. Bár én azt gondolom, hogy akkora tanulási lehetőség, hogy mindenképpen csak jól tudok írni belőle. A másik felére a kérdésednek pedig azt válaszolnám, hogy először is nagyon hálás vagyok a Macnak is, amiért mindenben támogatott engem mindig az elmúlt években, és most ebben a kalandban is ezt teszi. Maradt köztünk viszony, tehát az edzőkkel fogok közös dolgokat csinálni a továbbiakban is. Részben lehet, hogy azzal a kapcsolatban is, amiket majd Érsekújváron kell csinálnom, részben pedig kapcsolattartás szintjén figyelnünk kell arra, hogy amiket elindítottunk az elmúlt hónapokban, amíg az akadémián dolgoztam, azok tudjanak tovább futni és működni, és majd amikor újra Budapesten leszek tartósabban, ez van vége után, akkor pedig a félbe maradt dolgokat be tudjuk fejezni.
Jelenleg 9. a 12 fős szlovák élvonalban az Érsekújvár, a 10. hely még ugye rájátszást ér, az egyértelmű cél az mi lehet itt ennél a csapatnál most?
A 7., 10., illetve a 8., 9. kvalifikál a playoffért, az első 6 pedig direktbe bejut. A célunk az, hogy mindenképpen rájátszásba kerüljünk, akár kvalifikáción keresztül, akár közvetlenül, de a negyed döntőbe jussunk, és az is fontos cél, hogy a lehető legjobbak legyünk, mire eljön ez az időszak a szezonnak, és miután bejutottunk a negyed döntőbe, milyen nagyobb esélyt adjunk magunknak arra, hogy minél tovább mehessünk a rájátszásban.
Majoros Gergelyt, a szlovák élvonalban szereplő Érsekújvár felnőtt csapatának új vezetőedzőjét hallották. Az iskoláskorú gyerekek aktivizálására újra elindítja online játékát a Magyar Diák Sportszövetség. A 8 sportágban egyenként 12 kihívással induló Diák Olimpia Game Time 2 a felfüggesztett diák sportversenyeket, köztük a Diák Olimpiát igyekszik pótolni a résztvevő sportolók és a pedagógusok számára, mondta az Inforádiónak Baló Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség elnöke, a riporter Kalapos Mihály.
A célunk az az, hogy a Diákolimpiának a lángja, vagy legalábbis annak az ismertsége, a mentalitásra lehet így fogalmazni, az maradjon meg, ezért hirdetjük így meg ezt a programot, hogy Diákolimpiai Game Time. És a másik célunk emellett, hogy maga a Diákolimpiának a mitosza valamiféle ilyen versenyrendszer, kihívásrendszer tekintetében megmaradjon. Mi magunk tudjuk motiválni a fiatalokat arra, hogy rendszeresen mozogjanak. Ugye 8 sportágban tesszük ezeket közzé, 4 csapatsportágban, 3 egyéni sportágban és egy multisportban. A labdarúgás, a kézilabda, kosárlabda, löplabda, asztali tenisz, torna és az atlétika, és emellett van ugye egy multisport játékunk is. És ebben a tekintetben élsportolók, tehát ezekben a sportágokban a mai legkiválóbbak, akik különböző kihívásokat mutatnak be, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon motiváló lehet ennek a fiatal korosztálynak, ugye a 10-14-es korosztályról beszélünk, akiknek ezeket a kihívásokat meg kell csinálni. A mi célunk az, hogy nem magát csak a kihívásokat csinálják meg a gyerekek, hanem azért azt, hogy ezt jól meg tudja csinálni ezeket a kihívásokat, ezeket a próbákat, ezeket a gyakorlatokat, ahhoz azért sokat kell gyakorolni. Tehát, hogy maga a végeredmény az lesz, hogy egy videó keretén belül föltöltik az ő saját gyakorlatsorukat, minél több pontot szerez valaki, annál több érdekes ajándékot tud tőlünk kapni, de a lényeg az, hogy amíg ezt ők el tudják érni, hogy egy jó gyakorlatsort föl tudjanak venni, és fel tudják ezt tölteni, az azért nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát a WHO ajánlása, hogy napi 60 percet mozogjanak a gyerekek, ezt szeretnénk valamilyen módon motiválni ebben a game time-ba, hogy gyakoroljanak, és utána ezeket a próbákat, kihívásokat pedig töltsék fel nekünk videókra.
Önmagában a sport is lehet motiváló, de talán a nyeremények is.
Igen, de ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, lehet így fogalmazni. Itt 12 feladatot meg kell csinálni, van ugye a körzeti szint, ugyanúgy, mint a Diákolimpián, a körzeti szint, a megyei és az országos szint. Minden egyes szintnél 4-4 gyakorlatot, feladatot kell teljesíteni. Válogatott felszereléseket, fülhallgatók, rollerek, okosórák és ilyen különböző sportszerek, sportruházatot lehet a pontok gyűjtés vezetése mentén nyerni.
Ha jól tudom, itt nem csak a diákok, hanem ha úgy tetszik, a pedagógusok is versengenek.
Igen, mind a gyerekeket, mind pedig a toborzó pedagógusokat gyűjtjük magunk köré, mert pontosan látom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg telefonhívást és e-mailt kapunk a pedagógusoktól, sőt, maguktól a szülőktől is, hogy mikor indul már újra a diákolimpia, mikor tudnak már normálisan sportolni a gyerekek. Megjött most már ez az igény, tehát most már egyre jobban szorít a cipő, ha szabad így fogalmaznom, és ebben a tekintetben szerettük volna ezt a motivációs tényezőt, ezt a motivációs programot számukra behozni. Azért ne felejtsük el, hogy minden egyes sportág tekintetében olyan élsportolók mutatják be a gyakorlatokat, mint például a fociban a Zsuzsák Balázs, kézilabdában a Ligetvári Patrik, de inkább bocsánat, a lányoknak át van a kezdelem Kovacsics Anikó, vagy még a kosárlabdára is áttérhető Studer Ági, vagy Hanga Ádám személyére. Azt gondolom az atlétika tekintetében, hogyha valaki szeretné ezt megcsinálni, szerintem eléggé motiváló lesz Bai Balázsnak, ugye volt az élsportolója, világbajnoki bronzérmes atlétánk, szerintem igen motiváló, és Majoros Bence, aki az asztali teniszben bemutatja a gyakorlatokat, tornát még talán kihívtam a Bocsánat Dorinát is szeretném kiemelni, és hát van egy kedves sportársunk, aki még ráadásul a Diásportszövetségnek a munkavállaló is, Dombi Rudi, aki pedig a multisport gyakorlatokat mutatja be.
Balogh Gábort, a Magyar Diáksportszövetség elnökét hallották. Európában többnyire újra a korábban megszokott 14 órás időpontban rajtolnak majd a Formula 1-es autós gyorsasági világbajnokság futamai. A versenysorozat irányítói megszüntetik a 2018-ban bevezetett rendszert, amelynek megfelelően a közép-európai időzóna szerint 15 óra 10 perckor indultak az elmúlt három év idényében a versenyek. A döntésről és a további változásokról Farkas Dávid kérdezte Vámosi Pétert, a racingline.hu internetes oldal főszerkesztőjét.
Eleve az, hogy megváltoztatták azt, amihez mi magyar nézők is hozzászokhattunk, hogy 14 órakor kezdődik általában egy normál Forma 1-es verseny. Azért változtatták meg pont az amerikai nézők miatt. Tehát ugye a Liberty Media egy amerikai bázisú cég, ennyiben hajlott a kezük maguk felé, és illetve hát még ellőtték gyakorlatilag azt a plusz 10 perces csúszást is, a TV társaságok tudjanak megfelelő kellő mennyiségű reklámot gyorsan elsütni, még így rajt előtt. Tehát ezért az volt a bevett szokása mondjuk így az általános európai időhöz hozzászokott versenyeknél, hogy 15-10-kor indult, ez most szépen visszamegy a eddig ismert 14 órási történetre. Ami ugye még újdonság lesz, az edzéseknél variáltak, mégpedig az, hogy ugye a pénteki edzések az eddigi jól megszokott 290 perc helyett csak 260 perc lesznek.
Sokan arról beszélnek, hogy bár technikailag nem lesz nagy változás a mostani idényre, a leszorító erő csökkentésével egy nagyjából két idényes visszaesés lesz akár a köridőkben. Emellett pedig továbbra is témát szolgáltat Lewis Hamilton szerződésének ugye, nagyon úgy tűnik Toto Wolff csapatfőnök szavai alapján, hogy hosszú távú szerződést nem kaphat csillagászati összegekért.
A sebességben valóban a idei szezonban javarészt ugye a padlólemez, illetve az autóknak a hátsó részét érinti majd a módosítás, és mindenki azt várja nagyjából, hogy olyan 3-4 másodperccel lassabbak lesznek, mint tavaly. A McLaren ráadásul olyan szempontból tényleg a komplett hátsó részét újra tervezheti az autónak, hogy ugye ők még egy számukra új motort, illetve hát inkább nem is annyira új, hanem visszatérő motort a Mercedes kell, hogy beintegrálják az utóbbi pár év renózása után. Lewis Hamilton is mondjuk jó évelei szokás szerint mindenkitől fél, de őket külön kiemelte, hogy azért őrájuk érdemes lesz figyelni. Úgy, hogy még mindig nagyjából 6 héttel a szezon első tesztje előtt azt mondhatjuk el, hogy ő még mindig egy munkanélküli versenyző, és igazából már a legújabb pletykák szerint nem is annyira a pénzen vitatkoznak, lehet, hogy abban megegyeztek, hanem magának a szerződésnek az időtartamán. Tehát Lewis Hamilton egy 3 éves szerződést szeretne, a Mercedes viszont alapvetően egy évet akarna, tehát hogy még a jelenleg tavalyi szabályrendszer után némileg módosított ideiben én azt gondolom, hogy ők még lubickolhatnak. Komoly változásokra 2022-től lehet számítani, és akkortól azért nagyon kiszámíthatatlannak gondoljuk jelenleg az egész Forma 1-nek a erőviszonyait. És lehet, hogy már hátsó gondolatként ott van, hogy ezért mondjuk nekivágnának a új szabályrendszernek, akár egy teljesen új pilótapárossal, de én azt gondolom egyébként, hogy egy kettőjöves vagy egy klasszikus 1+1 éves szerződés lehet belőle, bár hogyha ugye nyilván bajnok lesz adott esetben Lewis Hamilton, elég lehet lesz megindokolni, hogy miért ne tölthetnék ki mondjuk a plusz egy évét. Nem hiszem, hogy ugyanakkor a Mercedes-szel akarná üldözni őt, mert alapvetően azt gondolom, hogy jobb marketing nyilván, hogyha mondjuk a Valtteri Bottashoz hasonlítjuk, mert tényleg egy aktív pilótáról beszélünk, nem csak a pályán, hanem pályán kívül is. És pont ez azt gondolom a kulcs is, hogy mikor jön el Lewis Hamiltonnál az a pont, amikor már nem okoz örömet számára annyira a Form 1-ben való versenyzés, és kipróbálna valami mást. Ugye extrémebben van saját csapata. Divatban többé-kevésbé Tommy Hilfigerrel együtt érdekelt, állítólag már másfél albumnyi zenével készen áll, eléggé öntudatos környezetvédő, egyre inkább harcos polgártárs, hogy így fogalmazzak, nem unatkozna, és bőven láthatnánk őt, adott esetben az újságokban nem is a végén, hanem az elején, hogyha valami mellett kiáll, valahogy valamit kitalál. Ez ettől nem félnék, hogyha mondjuk 2-3 éven belül szögre akasztaná a sisakot, akkor ne találna magának új feladatot, mert széles kötelékében azért maradna, ha másképp nem, mint kvázi egy ilyen nagyköveti szerepben, illetve nagyon is szeretné abba az irányba elvinni a céget, hogy a termékeik minél környezettudatosabbak legyenek, illetve azok az emberek, akik dolgoznak bármilyen funkcióban Mercedesnél, minél szélesebb körből kerülhessenek oda, tehát legyen az férfi nő, bármilyen bőrszínnel.
Vámosi Pétert, a racingline.hu főszerkesztőjét hallották. Ezzel pedig véget ért a Golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.